Első felvonás. 2018. április 18-a. 10 nappal a harmadik kétharmad után.
Elítélte a figyelő listázását a Magyar Tudományos Akadémia. A Heti Lap a múlt héten névsort közölt azokról, akik az újság szerint Soros György szolgálatában állnak. A listán több akadémikus is szerepel. Közleményében az MTA úgy fogalmaz, elfogadhatatlannak tartják a magyar történelemben különösen rossz emlékű listázások gyakorlatát.
Az úgynevezett soros ügynökök listázása semmi nem volt ahhoz képest, ami ezután várt a kutatókra.
Az innovációért felelős miniszter lesöpörte javaslataikat a kutatási pénzek elosztásáról. Lovász László szerint a kutatást nem szabad politikai céloknak alárendelni, és a parlament döntése után is ki kell állni a kutatás függetlensége mellett.
A támogatásuk egy részét ugyanis a tervek szerint ezentúl nem közvetlenül, hanem az innovációs tárcától kapnák. Palkovics László miniszter szerint csupán versenyképessé akarják tenni a tudományos kutatás területét.
Palkovics László azt is mondta a Magyar Hírlapnak, hogy véget kell vetni annak, hogy az akadémia intézeteiben mindenki azt csinál, amit akar.
Egyre súlyosabbak a finanszírozási problémák a Magyar Tudományos Akadémián. Az anyagi nehézségek oka, hogy a kormány január 1-től felfüggesztette az akadémia alapfeladataira, például a rezsi költségekre fordítható támogatását. A kabinet szerint azonban a mostani feltételekkel is biztosította a kutatóhálózat működése.
A hónapokon át tartó háborút a kormány nyerte, az akadémiát kiüresítették, a kutatóintézeteit elcsatolták. 15 intézményt vettek el, amelyek az agrártudománytól, a nyelvészeten át a fizikáig minden tudományterületet lefettek.
Hogy mi ezt itt nem adjuk fel, szeretnénk folytatni az akadémia függetlenségért is egyrészt a harcot, másrészt még most már arra kell figyelnünk, hogy a politikai kontrollát működő kutatóintézetben a tudományos szabadság tud érvényesülni.
Az elmúlt 5 évben aztán lenyugodtak a kedélyek. A kormány alapvetően békén hagyta a kutatókat, de közben elmaradt a nagy innovációs, hatékonysági áttörés is, amire a kormány amúgy mindvégig hivatkozott. Palkovics László, az egykor nagyhatalmú miniszter már nincs a pályán. De most, 5 év elteltével a kormány ismét nekigyűrközik a témának. Jöhet a második felvonás.
A korábban az akadémiához tartozó intézeteket 2019-ben a Hunren névre keresztelt állami szervezet irányítása alá rendelték, kvázi államosították, most pedig viharos gyorsasággal egy magánjogi szervezetté alakítanák át, amely rendkívüli mértékben hasonlít a privatizált egyetemeknél alkalmazott közérdekű vagyonkezelői alapítványokra. A hálózat kutatói bizonytalan ígéretet kaptak az utoljára 5 éve rendezett, mára minősíthetetlenül alacsony fizetések emelésére.
Az Orbán kormány az elmúlt években alapítványokba szervezte az egyetemek nagy részét. Ezeket az alapítványokat jelentős részben fideszes politikusokkal, a kormányhoz közel álló emberekkel töltötték fel, csak hogy időközben kizárták őket az Európai Uniós programokból. A 2 héttel ezelőtti péntek reggelben már beszéltünk arról, hogy a Műszaki Egyetemet éppen ezért nem alapítványba, hanem valamiféle magáncégbe szervezhetik ki. És most a kutatóhálózatnál is látványosan ügyelnek arra, hogy lehetőleg ne essen szó alapítványokról. De ezt nem mindig sikerül tartani.
Nem gazdasági társaság, nem alapítványi forma, nem ZRT forma, hanem az önálló jogállási törvény által biztosított sajátos jogállási forma, amely 3 szóban fejezhető ki, Magyar Kutatási Alapítvány.
Ő Gulyás Balázs, orvos és neurobiológus, a Hunren kutatóhálózat elnöke, a mostani átalakítás egyik élharcosa, akit tavaly nevezett ki a posztjára Orbán Viktor. A mostani rendszerben a Magyar Tudományos Akadémiának is van beleszólása abba, hogy kik ülnek a kutatóhálózat vezetőségében, de az új rendszerben még inkább szabad kezet kapna a kormány. Ráadásul most az akadémia ingatlan vagyonának jelentős részét is megvenni az állam, méghozzá nyomott áron. Azt ígérik, utána ezek is mind az új intézményhez kerülnek majd. A reform jelszava most is az innováció és a hatékonyság, amivel átszervezések ide vagy oda, régóta rosszul állunk. De marad így bármi az akadémiából, a Magyar Tudomány 200 éves központjából? És mi a valódi tétje ennek az egész átalakításnak? Erről szól a mai műsorunk. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Öt év telt el azóta, hogy a kutatóhálózatot leválasztották a Magyar Tudományos Akadémiáról, és akkoriban nagyon sokan, köztük talán önök személyesen is, a kutatói szabadság, a kutatói autonómia csorbulásától tartottak. Hogyha visszatekintünk erre az 5 évre, akkor mennyiben igazolódtak be ezek a félelmek?
Közvetlen befolyás a kutatói szabadságra nem igen történt. Olyan intézkedésről nem tudunk, ahol drasztikusan elvágtak volna kutatásokat, vagy a felügyeleti szerv, vagy az állam kifejezetten agresszívan beavatkozott volna a kutatásba.
Péter Lászlót halljuk, ő vezeti az Akadémiai Dolgozók Fórumát, ami még 2019-ben jött létre az akkori átalakítások ellenében. Most is élesen bírálják a kormány terveit.
Olyanokról tudunk, hogy témafinomításokat, illetve bizonyos nem kívánt szavaknak a megjelenését kifogásolták, ezek informális egyeztetéseken merültek fel. Olyan dokumentum nem született, ahol ezek megjelennének, de a kollégák elbeszéléseiből tudjuk, hogy történetesen például a korrupcióval vagy a genderkutatással kapcsolatos kifogásokat szóban azért emeltek.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy mondjuk egy tanulmányban vagy valamilyen más tudományos szövegben nem jelenhettek meg olyan kifejezések, amik problémások voltak?
A tudományos publikációkig talán a felügyeleti szerveink nem mennek le, de hogy az intézeti profilokban és a hosszú távú kutatási tervekben milyen terminusok jelennek meg, abba azért beleszólnak.
Ez nem csak egy 6 éve zajló folyamat valójában, legalább 20 éve zajló folyamat.
A péntek reggel másik vendége Pléd Csaba pszichológus és nyelvész professzor. Bár nem a kutatóhálózatban dolgozik, akadémikusként és tekintélyes tudósként 2019-ben is támogatta a tiltakozókat. 2020-ban aztán elindult az akadémiai elnökválasztáson is, de alul maradt Freund Tamással szemben, aki a kormánnyal való kiegyezést hirdette.
A önálló főhivatású kutatóintézetek olyan típusú megkérdőjelezése, hogy azok az lenne a helyes, ha inkább alkalmazott és inkább közvetlen haszonra irányuló kutatásokat végezzenek, már a 2000-es évek elején megjelent, mondok két nevet, Kóka János miniszter, Boda Miklós a teljhatalmú Cézárja Kóka Jánosnak. Ők kifejezetten azt mondták, Bodával én személyesen is vitába keveredtem, mert Boda azt mondta, hogy az alkotmánynak az a paragrafus, ami azt mondja, hogy a tudomány kérdéseiben csak a tudósok jogosultak nyilatkozni, ez helytelen, és ki kellene törölni az alkotmányból. Egy ilyen nagyon furcsa alkotmányjogi vita folyt a mérnök Kóka, és én pszichológus vagyok, és a pszichológus és nyelvész Pléd Csaba között, de most nem ez az érdekes, csak azt mondom, hogy ez a folyamat, a menedzseri szemlélet ráerőltetése a főhivatású kutatóintézetre, ez egy hosszú törekvése a menedzseri világnak, a politikai pártokon átlépő.
Ami igazából azt jelenti, hogy a kutatás az minél inkább közel legyen ahhoz, ami a gazdaságnak az aktuális érdeke, ami...
Igen.
Pénzre lefordítható. Ilyen szempontból az elmúlt 5 év hozott valami markáns változást?
Eredményt nem hozott, és olyan projekteket sem tudtunk indítani, amik egyöntetően ebbe az irányba mutatnak. Ehhez ugyanis ipari partnerre volna szükség. Két útja lehet az innovációnak. Úgy látom, a kormányzat szószólói azt erőltetik, hogy jöjjenek létre a kutatóhálózaton belül eredmények, erre alapítsunk esetleg vállalkozásokat, vagy keressük meg azt a partnert, aki átveszi tőlünk ezeket az eredményeket, és hasznosítja. A másik út fordított, amikor az ipari partnernél merül fel olyan probléma, aminek a vizsgálatához jól jön a tudományos szakszerű segítség, és akkor a megkeresés iránya fordított. A spin-off vállalkozások alapításának kultúrája nagyon nincs benne a tudományos közgondolkodásban, ezt az egyetemeken sem igazán tanítják. Fordított irányba is nagyon nehéz a helyzet, mert ha csak megnézzük a leggazdagabb magyaroknak a listáját, elvétve találunk olyat, akik bármit is valaha investáltak volna technológia igényes folyamatba, vagy tudnák, hogy milyen kockázata van az innovációnak, és hogy egy technikai újítás hány lépésen, milyen befektetéseken megy keresztül, míg végül is tényleg hasznosítható eredmény lesz belőle. Ennek sincs meg a másik oldalról a kultúrája, és mivel a verseny egészében szorul vissza Magyarországon, ezért ezt erőltetéssel nem is lehet létrehozni, ha pedig az utóbbi évek ipartelepítési politikáját tekintjük, akkor csupa olyan külföldi tulajdonú vállalkozás kapott óriási kedvezményeket, amik teljes termelési láncokat hoztak be, tehát nincs tovagyűrűző hatásuk a kutatóintézeti hálózatra.
Azt mondta az előbb, hogy voltak ugyan példák arra, hogy bizonyos esetekben szavakat kifogásoltak, de hogy nem láttuk azt, amitől sokan féltek, hogy társadalomtudományi kutatásokat fognak leállítani, vagy olyasmiket, amik a politika számára kényelmetlenek. De nem látjuk azt sem, hogy ez az innovációs hatékonysági átörés megtörtént volna, amire igen, a kormány hivatkozott. Akkor önök egyébként most tudják ezt értelmezni, hogy mi értelme volt igazából ennek az elmúlt 5 évnek?
Hát azt nem tudom, hogy mi értelme volt, de a 2002-2003-tól kezdve mind a nemzeti össztermékhez, mind a költségvetéshez viszonyítva a tudományos kutatásra fordított összegek szépen dinamikusan süllyednek, mennek lefelé. Tehát az a jelképes ígéret, meg néha ténylegesen szóban is elhangolít, hogy több támogatás lesz, ez valójában a görbéken nem mutatkozik meg, és ebben Magyarország regionálisan is egy csomó környező országhoz, például Lengyelországhoz hasonlítva nagyon rosszul szerepel. Én még emlékszem rá, 2005-6 körül az akadémia apparátusában hivatalnok voltam, vízi elnök úr akkor mondta, hogy a lengyeleknek annyi problémájuk van az európai kutatási pályázatokkal, hogy kéne segíteni nekik, hogy jöjjenek Magyarországra tanfolyamokra, mert Magyarország sokkal sikeresebb ezekben a pályázatokban. Ha most megnézzük a statisztikákat, Lengyelország sokszorosan sikeresebb, mint Magyarország.
Megfordult.
Igen.
Mitől tartanak most? Ugye újabb átalakításra készül a kormány, ezt az 5 éve leválasztott kutatóhálózatot is át akarják alakítani. Forráshiánytól továbbra is, politikai befolyástól, intézetek bezárásától, mi itt a fő veszély önök szerint?
Tehát sokféle veszély és sokféle probléma van. Tehát mondjuk így a benyújtó kormány és a mögötte álló Hunrend vezetés az egyrészt nagyon centralizálni akar, de a másik mozanat, hogy a törvénytervezetben van egy csomó olyan hangnem, ami azt a benyomást kelti, minthogyha a Hunrend vezetése egy alternatív másik Magyar Tudományos Akadémiát szeretne létrehozni. Hogy? Mire gondolok itt? Például az egyik főpontban, az első oldalon szerepel az, hogy kormányzati felkérésre és egyébként véleményt nyilvánít, és figyelemmel kíséri a magyar tudomány egészének fejlődését, súlyát, és az az akadémiai törvényben szerepel ez a passzus, és ide szinte át van másolva. Ez a tudományos közösség egészét egy kicsit meglepően érinti.
Tehát mint a szimbolikus értelemben is ki akarnák vonni.
Ez nem biztos, hogy szimbolikus értelem. Attól függ, mennyire él vele. A Magyar Tudományos Akadémia sajnos az utóbbi 20 évben ritkán élt ezzel a törvény adta lehetőségével. Például az egyetemek átszervezésével kapcsolatban lett volna módja nyilatkozni. Nem azért, mert össze-vissza beszél, hanem mert törvényi módja van arra, hogy a tudomány alapkérdéseit érintő dologban nyilatkozzon. Tehát visszatérve, az, hogy ezzel mit kezdene a Hunrend, az egy következő kérdés, de ha ez így, mint passzus megvalósul, akkor igenis egy alternatív tudományszervezési rendszer jönne létre.
Említett az előbb a központosítást, ami egy érdekes dolog, mert erre Gulyás Balázs, a Hunrend elnöke, aki ugye kiáll emellett az egész átalakítás mellett, ő azt mondja, hogy egyszerűen elavult rendszerben működik ez az egész struktúra, és igenis a vagyongazdálkodást, a személyzeti ügyeket, az ilyesmiket, azokat központosítani kell, és a kutatóintézetek, azok meg foglalkoznak a kutatással. Ez kívülről nézve elsőre nem tűnik olyan értelmetlennek.
A története azért mutatja ennek a csapdáját. Nem lehet óriás szervezetet központi akarattal úgy létrehozni, hogy a helyi működés hatékony maradjon. Nem véletlen, hogy a főigazgatók egyik legfontosabb követelése a törvényjavaslat első verzióját látva az volt, hogy a kutatóhelyek a jogi önállóságukat és a helyi döntési hatásköreiket megőrizhessék.
Ez végül is teljesült.
Igen, de az ebből a módosításból még nem derül ki, hogy pontosan melyek lesznek azok az egységek, amelyeknek ez az önállósága megmarad.
Ja, nem mindenkiért önökkel egyet, például Kis László, aki a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, ő azt mondta, hogy először tényleg problémás volt ez a tervezet, de igazából a kormány végül figyelembe vette a kritikákat, és a kutatóközpontok valóban önálló jogi személyiségként működhetnek tovább, lesz saját gazdasági vezetőjük, tudnak szerződéseket kötni, kutathatnak kedvük szerint, akkor ezek szerint ő nem jól méri fel önök szerint a helyzetet?
A szóbeli ígéretek tényleg arról szólnak, amit Kis László professzor úr is elmondott az interjúban. A bajunk főleg az, hogy itt csak szóbeli ígéretek vannak. Egy hónap volt a törvényjavaslat megfogalmazására, körülbelül egy hét, amíg ezt helyi szinten vitatni lehetett, és nyilván csak a legfontosabb koncepcionális problémákat sikerült itt javítani. Így tehát a szóbeli ígéreteknek hiszünk is, akkor is fejest ugrunk az ismeretlenbe, és remélni tudjuk, hogy ezek a szóbeli ígéretek jóhiszeműen később meg is valósulnak.
Ja, az Akadémiai Dolgozók Fóruma részéről visszatérő kifogás az, hogy igazából ez az egész új struktúra, amit kitaláltak, ez majdnem ugyanaz, mint ahogyan az egyetemeket kiszervezték alapítványokban. Ehhez képest a Hunren vezetése, és a kormány azt mondta, hogy itt szó sincs erről, ráadásul még a tervezetből is kivonták azt a fél mondatot, ami konkrétan az alapítványosításra utalt. Ez egy elég alapvető kérdés, és ebben sincs egyetértés. Önök végül is akkor miért mondják, hogy ez egy ilyen alapítványszerű konstrukció?
Azért, mert egy olyan magánjogi szervezet jön létre, aminél nem látható a tulajdonos. Igazából tulajdonos nincs. Egy olyan hétfős irányítótestület kapja meg a hatalmat a teljes szervezet fölött, amit először a miniszterelnök és a miniszter nevez ki bizonyos ajánlásokkal, illetve véleményezésekkel megtámogatva, majd ez a szervezet később saját magát újítja meg. Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy a teljes magyar kutatásnak gazdája lehet egy olyan szervezet, ami gyakorlatilag nem működik semmiféle külső társadalmi ellenőrzés alatt.
Ja, azt mondják, hogy ennek a testületnek a többsége tudósok köréből fog kikerülni. Csak ezt közben akartam venni.
Nehezen definiált fogalom ez.
Nehezen definiált fogalom, mert az nem a tudományművelői, vagy ilyesmi szerepel a törvényjavaslatban. Na most a tudományművelői nagyon sokféle helyen működnek, nagyon sok például közvetlen kormányzati miniszterelnökség irányítás alatt álló magát kutatóintézetnek nevezett helyen is.
Ugye a kormány most jelentős forrásbővülést ígér, bár önök erre is azt mondják, hogy erre igazából nincs írásbeli garancia, hogyha jól értem, de ők azt mondják, hogy jövőre már 18 milliárd forinttal többet fognak szánni a hálózatra, mint eddig, és ez az évek során majd fokozatosan növekedni fog, és eleve lesz egy ilyen kiszámítható pályája annak, hogy 6 éves ciklusokban mire mennyi pénz jut. Miért lenne a kormánynak érdeke másként csinálni? Miért lenne érdeke kivonni a pénzt, és nem tudom, leállítani a kutatásokat?
A finanszírozás és a struktúra nem annyira összefüggő kérdések, ahogy ezt az átalakítás pártolói láttatják. Ha van egy szervezet, ami, legyünk őszinték, ki van éheztetve, akkor az elsődleges probléma a forráshiány. Tehát ennek a kettőnek külön ágon kellene futnia, a primer problémát kellene orvosolni, és hogyha valóban van emellett szerkezeti gond is, akkor annak valamilyen jól kiérlelt formában kellene megoldást keresni, nem ilyen hirtelenséggel, mint ahogyan most az átalakítás zajlik.
Ugye a kutatóhálózat már nem az akadémiáé, viszont az ingatlanokat, azokat most vásárolná meg az állam az akadémiától, és adná oda ennek az új intézménynek. Ugye ebben egyébként fővárosi ingatlanok, kutatóintézeti központok, de még a Martonvásári kastély is benne van. Ugye ezt az ingatlan vagyont 130 milliárd forint értékűre becsülik, a kormány 80 milliárd forintot adna érte, amire most az MTL vezetés azt mondja, hogy ez különböző okokból egy rendben levő összeg. Erről jövő héten fog dönteni az MTL közgyűlése. Ön mire számít, és mire biztatná a közgyűlés tagjait, hogy mi alapján döntsenek?
Nem akarok itt kampánybeszédet mondani. Sok mindenre lehet számítani. Valójában folyik már egy közgyűlési digitális vita. Ez egy zárt körű vita, tehát nem mondom el, hogy mi minden. Nagyon sok javaslat és konkrét felvetés szerepel ebben a vitában. A kolléga úrral nagyon egyetértve, hogy az akadémiának a törvény, a javasolt törvény egészéről is valamilyen értelmen véleményt kell mondani. Én sokszor felvetem, hogy valójában egy jó néhány dologhoz nem kell kormány megkeresés érkezni. Mondok csak egy példát az OTKA egész sorsával kapcsolatos társadalmi vitákban, hogy hogyan osztják, stb.
Meg a tudományfinanszírozási.
A tudományfinanszírozás. Az akadémiának, mint a tudomány, magyar tudomány egészért felelős testületnek, nem egyszerűen alkalmi reakciókat kellett volna tennie, hanem egy, hogy mondjam, fehér könyvet kidolgozni arról, hogy egy Magyarországhoz hasonló méretű országban mik a lehetséges útjai a tudományfinanszírozásnak?
Mi a magyarázata ennek, hogy még ilyen kérdésekben sem volt proaktív az akadémia?
Hát illúzió. Én azt gondolom, valójában Glasz Ferenctől kezdve az akadémiának nagyon sok elnöke különböző módon, vannak akik harciasak, vannak akik nem, mindig úgy érezte az akadémia vezetése, hogy nagyon kedves, kellemes, háttér megbeszéléseken alapuló kompromisszumos kapcsolatot tud kialakítani az éppen meglévő kormányzati vezetéssel. Ez nagyon sok negatív következménye rá, tehát most az intézethálózat, ugye úgy szoktuk mondani, hogy elcsatolásával kapcsolatos dolgokban is, az akadémia vezetése soha nem állt ki nagyon határozottan. Az utcán tüntet, én is tüntetgettem az akadémia székháza előtt, de maga az akadémia vezetés, az mindig úgy gondolt, hogy hát a létrejött egy átalakítási bizottságot majd szépen alakítjuk. Tehát valójában túlzottan kompromisszum kész, mert az a hite van mindegyik vezetőnek, hogy ő meg tudja ezt, hogy mondjam, füstös szobák homályában beszélni, és ez nem igaz, ez nem vált be. 20 év alatt biztos, hogy nem vált be.
Azért az akadémia nem hagyta teljesen szó nélkül a mostani átalakítást. A törvénytervezet első változatáról többek közt azt írták, hogy az új rendszer szélsőségesen központosított lenne, és az egész nagyon hasonlít az egyetemi alapítványokra. Kíváncsi voltam, hogy ezt olyan a finomított változatban is így látják-e, de hiába kérdeztem, nem válaszoltak. Egy héttel ezelőtti közleményükben azt írták, hogy a kormány figyelembe vette az észrevételeik többségét, de nem világos, hogy miket nem vettek figyelembe, és hogy miről tárgyalnak még ezután. Erről is hiába kérdeztem őket. De most beszéljünk még a kutatóhálózat elnökéről, aki a várakozások szerint az új rendszernek is a vezetője lesz. Ugye Gulyás Balázs, ő a Hunren elnöke, tavaly nevezték ki erre a pozícióra, egy nemzetközi karriert maga mögött tudó professzor, és támogatja ezt az egész átalakítást. Ő ebben az egészben a kutatókat képviseli, vagy a kormányt? Mi az ő szerepe? Hogy értékelik ezt?
Nehéz megítélni. A kutatókkal való konzultáció korán sem volt olyan mély és részletes, mint ahogy azt a Hunren állítja. Eddig egyetlen, és az is a törvényjavaslat nyilvánosságra kerülését megelőző időkben lefolytatott online felmérés volt, amiben a részletek ismerete nélkül kérdeztek arra rá, hogy milyen várakozásaink és félelmeink vannak az átalakítással kapcsolatban. Intézményvezetőkkel Gulyás Balázs sokszor tárgyalt, döntően, elkülönülten az utóbbi időben most már akár testületként is, de ezeken a megbeszéléseken tudtommal nem az alsó szintekről érkező inputnak a befogadásán volt a hangsúly, hanem azon az információ és szemléletterjesztésen, amit a Hunren vezetőjeként ő a saját missziójának gondolt.
Mi ez a szemlélet?
Ebben nagyon sok minden volt, gazdasági, illetve innovációs, tudományszervezési kérdések voltak. Nem gondolom, hogy ez közvetlenül a kormánynak a hatása lett volna, amikről ezek a workshopok szóltak.
Azért a Hunren mindig a pici százalékok változhatnak, de nagyjából a magyar tudományos teljesítmény egy harmadáért felelős, a többiért az egyetemek valójában, és ezzel a tágabb világgal nagyon kevés kapcsolata van Gulyás elnök úrnak, tehát nagyon sokan vagyunk, akik őt nagyra tiszteljük, és nagyon régóta ismerjük, évtizedek óta.
Önök közös tankönyvet is szerkesztettek,
hogyha jól tudom. Hogyne, és nagyon büszke is vagyok. Az egy nagyon sikeres tankönyv, out of print, nem lehet már kapni.
Hogyha ön azt mondja, hogy régóta személyesen ismerik egymást, ön esetleg emiatt átlátja az ő motivációit?
Hát a szerkesztő kiinduló kérdése az volt, hogy a tudósok vagy a kormány álláspontját képviseli. Én szerintem ő egy harmadik álláspontot képvisel. Valamilyen értelemben megszállott módon hisz a centralizáció előnyeiben és a centralizált típusú tudományszervezésben. Picit úgy érzem, hogy egy küldetéstudat nála. A kormány nyilván nagyon jól él ezzel az alkalommal, hogy egy olyan ember vezeti a Hunrent, akinek van egy ilyen vátesz hite abba, hogy ő meg tudja változtatni egy centralizáción keresztül. Én ezt nagyon kérdésesnek tartom, mert legalább a 13. századi párizsi egyetemi viták óta a tudomány alapkérdése az európai kultúrában, a tudományos gondolkodás önállósága és nem centrális szerveződése.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszönjük a figyelmet a teljes TAM nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Kocsis András. Kreatív producer, Laki Gergely.